Ez továbbra is a Hozz egy verset, Rimportré magazin Rutai Gábor, Költő Mata vagyok, és beszélgető társam továbbra is Dolák Sali Róbert. Jól gyanítom, hogy gondolom, hogy szerénységből nem említett, de én nekem az jön le a szavaidból, hogy ő is rajongója volt a te munkásságodnak.
Igen, most tehát, hogy most én ezt illik.
Ne szerénykedjünk.
Jó, hát... szóval az a helyzet, hogy nem egyszer elmondta, hanem sokszor. És amikor felmentem hozzá, akkor mutatta, hogy nézd meg, az az én aktuális kis könyvszekrényem. Itt van még pár, de ez az, ahova az örökzöldeket és a legfontosabbakat teszem. És rámutatott a madáretetőre, illetve az Agyatlantisra, aminek egyébként ő is része volt olyan értelemben, hogy ő végigolvasott ott rengeteg ilyen kis írást, és hát fantasztikus segítő, hogy mondjam, ambícióval tette a kérésemnek megfelelően azt a szívességet, hogy elmondja, hogy mit gondol erről, és néhol bele is javított. Úgyhogy igen, tehát volt, ja is hát a színpadi dolgaimat nagyon szerette, úgyhogy ez hihetetlen, tehát én ezt a szót nagyon nem szeretem, hogy büszke, mert ez a szó, szóval egy ember maximum alázatosan örülhet annak, hogyha az sors fölkínál valamit, de ez már határa annak, hogy azt mondja, hogy erre büszke lehetek, mert tényleg egy fantasztikus, nagyon nagy emberről beszélünk, úgyhogy ilyen értelemben.
Igen. Szóval azt mondod, hogy rengeteg sok sérülést kell elszenvednie szerencsétlen szocializáció alatt álló egyednek ahhoz, hogy végül megfelelően tisztességes adófizető állampolgár váljék belőle, de hogy ezek a sérülések, sebek, ezek nem azok, amik segítenek később. Mire jutottatok ti ebben? Hogy lett ebből az általatok éjszakákon át történő beszélgetésből egy álszenté avatás?
Hát sokszor beszélgettünk arról, hogy a művészek legnagyobb része frusztrált, és hogy milyen dolgokkal helyettesítik a visszajelzések hiányát. Még akkor is, hogyha legfelül van, a legnagyobb Stingektől kezdve a legnagyobb, nem tudom kikig bezárólag, ott is államos, bocsánat, hogy őt mondtam éppen, de imádom egyébként, csak érdekes megnézni, hogy a legnagyobb művészeket is, ahol egy-egy interjúban azért csak elhangzik egy-egy mondat, ahol látszik, hogy abszolút elégedetlen, abszolút, tehát már fönn van a mindennek a tetején. Tehát ez egy alapvető emberi tulajdonság, és akkor, hogy mikbe menekül az ember, milyen szenvedélyekbe, milyen őrületekbe menekül ahhoz, hogy valahogy ezeket eltompítsa ezeket a sérüléseket, ezeknek a sebeknek a fájdalmait, és ennek kapcsán mondta, hogy figyelj, hogyha kavics van a cipődben, nem feltétlenül kell azt kiszórni. Jó az ott. Erre ez a válaszom. Tehát ez a fajta nyomás, ez a fajta presszió, ami bennünket ér, hétköznapi sérülések, sérelmek, ezek vagy arra jók, hogy ideig, óráig az embert lenyomják, és valamibe belemeneküljön egy ideig, de ha ereje van, akkor újra felálljon és folytassa, vagy benne ragad ebben, vagy pedig belehal, tehát ilyet is lehet csinálni, mert hiszen ugyan ezek a sérülések, amikor összeadódnak, és tényleg nagyon komolyak, akkor viszont hát így biológiai szempontból ugye az embernek az immunrendszerét teljesen tropára teszik, és akkor jönnek a betegségek. Úgyhogy ez egy érdekes hintajáték, és hát amennyire tudunk, vagy amennyire képesek vagyunk ezt szabályozni és ésszel irányítani, azt meg kell próbálni. Úgyhogy ő azt mondta, hogy nem feltétlenül baj az, hogyha az embernek vannak folyamatos problémái, mert annak az inspiráció részét kell használni, ilyen értelemben.
És maga a törzs szöveg, az álszenté avatás, ez neked mit mond?
a legfontosabb része, hogy azt a fajta őszinteségünket veszítjük el, és piedesztára emeljük azokat az értéknek mondott nem létező dolgokat, amelyek abszolút nem méltóak arra, hogy felemelkedjenek, azokat legyenek azok alkotások, emberek, tevékenységek. Szóval, hogy ez az, ami a legnagyobb kárt okozza az emberi társadalmakban, hogy akár politikai, akár kapcsolatrendszeri, akár bármilyen dolognak alávetve, vagy mit tudom én, XY tartozik a másiknak valamilyen szívességgel, és millió egyéb dolog, vagy pedig bosszúból kiemelek valaki mást azért, hogy hát hányszor előfordult ez, hogy a harmadik embernek kárt okozzak. Tehát ezek a fajta emberi játékok.
Verset írni az egyik legjobb játék a világon.
Tessék.
Ez egy idézet volt. Tőled?
Igen? Igen. Tényleg?
Tényleg,
én azt hittem, hogy őt idézted. Bocsánatot kérek, szégyellek magam.
Gondoltam, hogy ezzel megleplek.
Bocsánat.
És... még ide keverném egy pillanati Kosztolányit, aki, hát hogy nem, a Lárpur Lár művészeti ágnak az egyik hazai képviselője. Milyen kicsi a világ. Aki egyébként hasonlatos ezekhez a gondolatokhoz, vagy maga az irányzat is, hogy nem teheted magad szolgává azáltal, hogy játszmákba mész, vagy valamilyen érdekeket szolgálsz a művészeteddel. És egyébként te is ilyen vagy. Tehát ha mondjuk a bármelyik munkásságot bármelyik pillantában beletekintenék, akkor valahol ezt látnám. De cáfolj meg,
hát
ha nem így van.
Képzelj, most volna nem, mert én ezt és ezt az érdeket képviselem, és sok pénzt kapok onnan. Képzeld, de akkor mit csinál? Milyen? Onnantól hogy folytatnánk a beszélgetést?
Onnantól azt kezdene érdekelni, hogy...
Hogy hogyan lehet, igen, hogyan tudnál te is.
Ez?
Vagy hogy legyünk barátok.
Léci, van még ott?
Igen. Nem, szóval igen. Tehát ez egy izgalmas kérdés. Nem tudom, Show mondta azt, hogy díjakat hát el kell fogadni, de lehet, tőleg úgy éljünk, hogy ne kapjuk meg. Uh-huh. Valami ilyesmit mondott. Uh-huh. És én elég ügyes voltam. Az a helyzet, hogy valóban így van, tehát én amennyire lehetett függetlenítettem magam, és amikor megkerestek engem különböző helyekről, hogy menjek el bizonyos helyekre, akkor én azt mondtam, hogy én évszázadokon keresztül nem politizáltam például, nem most fogom elkezdeni.
Uh-huh. Már nem állna jól?
Hát nem, hogy nem állna jól. Először is a következő, mondjuk ki bátran, két nagyon fontos ide vonatkozó dolog van. Az egyik az, hogy én hülye vagyok hozzá, de nem vagyok hülyébb, mint sokan.
Pont ezt akartam mondani.
Nem vagyok hülyébb, mint sokan, de én azt kevésnek tartom. Uh-huh. Tehát én nem tartom magam elég cizelláltnak ebben a témában, hogy így jártassam a számat. Ez az egyik. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy hála Istennek nagyon korán rájöttem, tényleg, tehát 20 éves koromban rájöttem, pedig akkor még egy másik rendszer volt itt, hogy különböző nézetek az embereket úgy kerítik hatalmukba, mint bármilyen hit, vallás, vagy szektának, vagy nem tudom minek a tagját, a saját hite. Tehát én egy racionális pali vagyok, de ez nem azt jelenti, hogy nincs lelkem és szívem, hanem azt jelenti, hogy ha te azt mondod nekem, hogy én azért ne igyam ezt, mert te tudod, hogy ebben mit tudom én milyen anyagok vannak, és jobbat teszek az egészségem, és ha te meggyőzöl, akkor nem fogok inni onnantól ilyet. De hogyha te azt mondod, hogy ebben tényleg nagyon komoly méreg van, és azt mondom, én nem baj, és iszom tovább, ez nem én vagyok. Tehát amikor én kimegyek oda az utcára, és megpróbálok valakit meggyőzni, hogy utálja az anyját, nem fogja utálni az anyját teljes joggal. Ezek emocionális dolgok. Nincs helye a tárgyaló asztalnál emocionális emberek beszélgetésének. te hallottál egyetlen egy olyan esetet, hogy két embert egymás mellé szembe ütettek,
az egyik.
És meggyőzte, hallottál? Nem. Én még soha életemben. Hát erre nekem nincs időm. És én ezt 20-néhány éves koromban rájöttem, pedig akkor még nem is volt ilyen éles a helyzet. Hát ez időfecsérlés, teljesen hülyeség. Semmi értelme nincsen. És az, hogy jól megmondtam, mit? Tedd a dolgod, nekem az a dolgom, amit csinálok, és az a helyzet, hogy én elmondhatom, hogy tényleg nagyon-nagyon sok embernek okoztam, hála Istennek, és szerintem nem túlzok, jó pillanatokat, örültek, nevettek, kész, én erre voltam képes ebben az életben. Akinek más a dolga, az csinálja azt, én ezt csinálom. Ilyen értelemben rám lehet számítani.
És vissza az elismerésekre, mert ugye ezt pendítettem meg, ezt a húrt, hogy mi legitimalizál egy előadót, vagy egy művészt, hogy Fodor Ákos esetében nem voltak állami elismerések, és helyette
igen.
Viszont...
Igen. Hát én azt gondolom, hogy azért mind a kettő jó, hogyha az ember birtokában van, tehát hogyha elismernek valamit, és közben úgy van odaadva a közönségnek, hogy tudjon róla, és hozzá tudjon férni. Ez a kettő együtt lenne a jó. Én azt gondolom, hogy Ákos esetében sokkal nagyobb érték az, hogy az embereknek fontos, mint hogy nem tudom milyen díjak, koszorúzzák az ő művészetét. Meggyőződésem, hogy ennek jobban örült ő annak idején is. Ő a díjakat nem sokra tartotta önmagában.
Elkezdtem beleolvasni a te költői munkásságodba is, meg találkoztam is vele, csak nyilván amikor jössz, akkor így fókuszáltabban. Most nem tudom, hogy akarunk erről beszélgetni, csak az az egy utolsó kérdésem egyébként, hogy nagyon gyakran jön tőled elő az univerzumból jövő képi világ, a nap, a csillagok, az ég, és ezek a motívumok. Ezt te észrevetted?
Nem véletlen, mert ahogy említettem, én nagyon szeretem a tudományokat, hát ez elég hülyeség, ez mint hogy szeretek enni, szóval ennél hogy egyszerűbben és közhelyesebben nem is lehet erről beszélni, de azért ma sajnos ennek jelentése van. Egy olyan világban, ahol például az ezotéria az gyakorlatilag ugyanazokon a polcokon van, mint a tudományos könyvek egy könyvesboltban. Úgyhogy nem is mondtam ekkora marhaságot, amekkorára gondoltam rögtön utána. Szóval én nagyon-nagyon szeretem a kozmológiával foglalkozó könyveket, a csillagászatot, sőt, olyan fizikai, atomfizikai jellegű dolgokat is elolvastam, amiről fogalmam nem volt, és nem értettem, hogy miről szólnak, de bíztam benne, hogy azért legalább két lap múlva lesz egy olyan mondat, ami volt olyan könyv, még régen, mert ma már hihetetlen szájbarágosak ezek, és tündériek, tehát ma már azért odafigyelnek arra, hogy egy picit jobban közelítsenek a mi agymenéseinkhez.
Hát Stephen Hawking is írt ilyen könyveket,
imádtam,
az csodálatos.
Persze, imádom mai napig is. Hát nekem a legrégebb ilyen fantasztikus lény a Carl Sagan, aki gyakorlatilag a Kozmosz című sorozatot tárta elénk ilyen filmes, tudományos sorozatban. Na és az a lényeg a dolognak, hogy én nagyon sok ilyet olvastam, és nagyon fontosnak tartom azt, és ha tudományról így általánosságban beszéltem, akkor hadd említsem meg, hogy szerintem akármennyire is erőlködünk, de a tudománynak azt a fajta tulajdonságát, amit önjavító magatartásnak nevezünk, vagy történésnek, vagy nem tudom, tulajdonságnak, azt nem íberelte még semmi. Tehát magyarul tudomány volt képes arra, annak ellenére tudományban is beszűrődött az a rettenet, hogy minél gyorsabban eredményt érjünk el, és mindegy, hogy nem teljesen tudományos a dolog, de már mi közöltük először, tehát ez az áldász harc megy a tudósok között, de ettől függetlenül nem sokáig tudja, vagy legalábbis nem végtelenségig tudja tartani magát egy tézis, hogyha bizonyítékokkal az le van nyomva. Tehát ezt a tulajdonságot semmilyen emberi gondolkodási rendszer nem tudta felül bírálni. Én ezért tartom leghitelesebbnek azt, hogy a tudomány nyelvén beszéljünk, dolgokról, bármiről legyen szó, és hát ezt hozzáteszem, hogy annál ezoterikusabb és izgalmasabb és félelmetesebb és hátborzongatóbb nincsen, mint hogyha fölnézünk, és elkezdünk ezen gondolkodni, és el is olvassuk a hozzávaló dolgokat. És még annyit engedj meg, hogy nemrég szólt be a lányom, aki olyan 16. évében van, volt nemrég egy olyan, hogy mit tudom én, egy olyan jelenség, egy olyan csillagászati jelenség, amire ő fölhívta. Hát volt most nem akartam belemenni, volt egy üstökös, nem tudom, hogy emlékszel-e rá, nem régen, egy pár hete. És akkor mondta a lányom, hogy na, jössz ki üstököst nézni, és akkor úgy elfogott a büszkeség, hogy hát igen, tehát magyarul erről van szó. Én ezt szerettem volna, hogy ki tudott szállni a kütyüjéből, a telefonjából, és mit tudom én, 23:30 éjjel bekopogott, hogy nincs egyetem kijönni, és ott hagyta a meleg ágyat, és kiment keresni. És akkor mentem ki, és tudálékos apa arccal mondtam neki, de kislányom, hát egyrészt felhők vannak, nem biztos, hogy látjuk, másrészt meg mit tudom én, azt mondja, apa, itt van nálam az az alkalmazás, amivel megmondom pontosan, hogy hoppá! Tehát hirtelen a tanárbácsiból tanított lett, tanuló lett, mentem kivel, és mondom, mutasd, és azt mondom, látod, ott van, na, ott nem látszik, viszont ott kilóg a nem tudom milyen csillagképnek a farkincája, oké, de arra lehet az üstökös, és hát szóval ez egy fantasztikus dolog, hogy a lányomat sikerült így efelé fordítani, mert ebben soha nem fog csalatkozni. Tehát ha ezt a világot az alatt, a rövid kis idő alatt valamilyen módon meg akarjuk ragadni, vagy meg akarjuk simogatni az alját, a talpát, hogy bármit megértsünk belőle, az meggyőződésem szerint csak a tudományon keresztül történhet meg. Jó, hát van a művészet is, de ez egy más tészta.
Annyira hasonlóan gondolkodunk egyébként, csak most eszembe jutott, hogy érdekes éveitek lehetett korábban a társulatban, de ezt a kanyart most nem futnám le ennél.
Tudom, hogy mire gondolsz.
Elegánsabbak vagy.
Azt gondolom, hogy mindenki tegye, amit akar, tehát én azt gondolom, hogy a lehető legjobb, hogyha pláne amikor van egy olyan művészi társaság, akik együtt dolgoznak, akkor az a munkahely. És nekem nincs beleszólásom, és másnak sincs beleszólása abba, hogy ki milyen módon kapaszkodik meg a világ dolgaival.
Ki hogyan néz föl az égre.
Igen, és ki milyen módon tudja elérni azt az állapotot, hogy egy picit nagyobb biztonságban legyen. Ez, ha nem árt senkinek, akkor ez a saját dolga, úgyhogy.
Köszönöm szépen, tök jó verset hoztál, nagyon-nagyon megtisztelve érzem magam, hogy most beszéltél így először erről az életednek egy fontos szeletéről, ami a Fodor Ákos, és egy kicsit róla is tudtunk beszélgetni.
Köszönöm.
Remélem,
szépen,
hogy jól érezted magad itt.
Igen, és örülök, hogy egy olyan lehetőség nyílt, hogy erről a mélyen titkolt lelki fiókomról beszélhettem, ki is nyithattam, úgyhogy köszi, hogy ezt így alakítottad.
Én köszönöm. További szép napot kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy velünk voltatok, ez a Hozz egy verset Rimportré magazin volt. Ne felejtsétek el, minden péntek este 9 és 10 között vágott verzióban a Rádiókafén, és 10-től pedig már elérhető a YouTube-on és a Spotify-on vágatlanul, Költő Mata néven találjátok ezeket a csatornákat. Mindenkinek további szép napot, sziasztok!